Egy jó orvosnak két dologra van szüksége. Egészségre, meg betegre. Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező tünet együttes. Villás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Mindennapi orvosság ogyás sorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Jó reggelt, 8:10 volt, bealudtál a rajtnál.
Nem aludtam be, csak mindig elém söndörött valahogy. Szóval jó reggelt kívánunk, ez a Millás reggeli továbbra is. Itt a Rádió Café 98.0, május 23-a csütörtök reggel van, 8:10. És itt van a géppuska szájú Mihálovics András.
És a géppuska lábú Gede Balázs.
Ja,
jó reggelt kívánok én is.
Elfáradtak a géppuska lábak ideig áldogáltam.
0630-6980-980, ez az SMS, WhatsApp és Viber számunk is. A beosztott szeresse főnökét, ez cégünk egyik alapelve. Ugye annak kapcsán vadászunk macskafogó idézetekre, hogy az alkotója Ternovszky Béla, Kossuth Díjas magyar rajzfilm rendező ma ünnepli a születésnapját, és ezt egy fun factnek gondoljuk, és úgy látszik, hogy a hallgatók is ennek gondolják. Közlekedés tekintetében csehül állunk, a BKK infói szerint nagyobb balesetről nem adhatunk hírt, maradjon is ez így jó sokáig. Van-e még valami, amit a hallgatók fontosnak tartanak kiemelni?
Kérlek szépen, ugye megígértem, aki... hogy nézem a Messengert, és nézem is, kaptunk egy fotót, egy ilyen mémet, ami arról szól, utána kellett néznem, hogy tényleg volt a NASA-nak egy ilyen programja, egy Boeing-et átalakítottak az űrsikló mozgatására, és majd egy kép egy Boeing tetején egy űrsikló, ahogy repül, és ez arról szól, hogyha a 747-es el tud vinni egy űrsiklót a hátán, akkor nekem ne búsíteljenek a bőrönd, vagy a csomag túlsúlyjal. Oh, ez ugye súlyos. Ács Gábornak lett volna címezve, de nekünk is nagyon tetszett, köszönjük szépen.
Oké, na haladjunk tovább.
Az élet nem más, mint kockázat.
Millás reggeli.
Zöld pénzügyek lesz a témánk, annak apropóján, hogy az MNB meghosszabbította a zöld tőke követelmény kedvezmény programját, azért egy picit majd vissza kell táncolnunk itt a meghosszabbítás előtti időkre, hogy egész pontosan föltárjuk, hogy miről van szó. Holzinger Norbert, ezügyben a beszélgető partnerünk, vendégünk, ő az MNB fenntartató pénzügyek főosztályának vezetője. Jó reggelt, szervusz!
Jó reggelt kívánok!
Először is egy kis ismeretterjesztés, hadd kérjek, hogy az MNB hogy kerül a fenntartatóságba, a zöldítésbe, az ESG-be bele, és milyen feladatai vannak ez ügyben?
Ugye a nemzeti bankoknak törvényben vannak szabályozva a feladataik, ezek az úgynevezett jegybanki mandátumok. Hogyha megnézzük, nemzetközi szinten is általánosnak tekinthető az infláció elleni harc, a gazdasági növekedés támogatása, illetve a pénzügyi stabilitás elősegítése, és gyakorlatilag a konszenzus, illetve az utóbbi évek eseményei is rámutattak arra, hogy a környezeti kockázatok mindhárom klasszikus jegybanki mandátumot érintik. Hogyha mondhatok egy példát, akkor mondjuk a 2 évvel ezelőtti Assayt hoznám fel, ami egyértelműen rámutatott arra, hogy azzal, hogy a Assay sújtotta például a Magyarországot is, csökkent a mezőgazdasági termelés, aminek nyilván volt egy olyan hatás, hogy a mezőgazdasági terményekből kevesebb lett, tehát ez érződött a gazdaság teljesítményén, mivel kevesebb lett a termék, ezért ugye az árak megemelkedtek, tehát volt egy inflációs hatás is, illetve volt egy pénzügyi stabilitási hatás is, ugye talán a legnyilvánvaló az, hogyha a biztosítókat hozom föl példának, akik ugye különböző például asszálykárokra is nyújtanak biztosítást, és a 2022-es évben több pénzt kellett kifizetni a gazdáknak, mint amennyi díjbevételük volt.
De ha nem az asszályt veszük meg, a viharkárokat, ugye minden évben cikkezik a sajtó a vihar szezonban, hogy ezúttal mennyi kárt okoztak, és ez évről évre egy növekvő tendencia, tehát ezzel ez is ide sorolható.
Még maradjunk egy kicsit ennél, hogy ezt méri ez a banki karbonkockázati index, ugye, hogy különböző tevékenységek, vagy különböző hitelek mennyire vannak kitéve a káros, vagy a környezeti változások okozta kockázatoknak, hogyha jól sejtem. És ez most elég magasan van.
Igen, igen, így van. Ugye az MNB, még egyet hozzátennék az előző, hogy az MNB-nek van úgynevezett zöld mandátuma is, tehát a törvényben rögzített az, hogy foglalkozzon a környezeti fenntarthatósággal. Ez meglehetősen ritka Európában, az egyik első jegybank volt az MNB, aki részesült ebben a törvényi felhatalmazásban. És akkor rátérve a banki karbonkockázati indexre, ugye az MNB sok mindent tesz annak érdekében, hogy segítse az úgynevezett zöld átállás, tehát hogy a gazdaság transformációját az alacsonyabb széndioxid kibocsátású folyamatokra rá tudja terelni. És ebből az egyik az, hogy mérjük azt, hogy a pénzügyi szektort hogyan érintik ezek a kockázatok, és ennek az egyik rágazása a banki karbonkockázati index, aminek gyakorlatilag az a lényeg, hogy megvizsgáljuk, hogy a bankok által folyósított hiteleket milyen vállalatok veszik fel, ezeknek a vállalatoknak milyen a tevékenysége, az milyen széndioxid kibocsátással jár. És azt mondjuk, hogyha valakinek a tevékenysége magas széndioxid kibocsátást okoz, akkor az egy kockázatosabb klíma szempontból, és ezt méri ez az index.
Lehet tudni ágazatokra lebontva, hogy melyek ebből a szempontból a legkockázatosabb ágazatok?
Igen, ugye a széndioxid kibocsátás világszinten és hazai szinten is a legfőbb okozója az az energia előállítás, és gyakorlatilag itt arra kell gondolni, ugye, hogy gyakran az energia előállításnak forrása az valamilyen fosszilis anyag, tehát szén, földgáz, kőolaj. Nyilvánvaló ezeknek a felhasználása nagy széndioxid kibocsátással jár, és például ennek az indexnek is most, tehát az, hogy mindenkori csúcson van, csúcsra került, az egyik fő okozója az, hogy a tavalyi évben Magyarországon is az energiatermelő vállalatok hitelezése az fokozódott, és ez megdobta az indexértéket.
De akkor ezek szerint csak a karbon kibocsátáshoz kapcsolódik, tehát például amire én gondoltam, hogy mondjuk egy málna termelőt finanszíroz a bank, vagy elkezdett finanszírozni több évvel ezelőtt, és a klímaváltozás következményében ugye a málna termelését beszélgettünk róla, ez följebb húzódott, most a lengyelek nagyon vidám málna termelők, északabbra húzódott ez az övezet, ez egy fajta kockázat, de akkor ez ebben nincs benne feltétlenül.
Ez ebben nincs benne, de akkor lehet, hogy érdemes egy lépést hátrébb tennünk, mert gyakorlatilag két nagy típusú kockázat különböztethető meg, az egyik a fizikai kockázat, amit gyakorlatilag a bőrünkön érzük. Tehát az, hogy asszály van, változik a hőmérséklet, stb.
Vihar van, özönvízszerű esőzések, ugye a hétvégén jégeső, ezeket mindenki tudja.
Ez mind fizikai kockázat, és van az átállási kockázat, amit mér ez a bizonyos banki karbonkockázati index, ami abból fakad, hogy egész egyszerűen megváltozik a szabályozás, megváltozik az emberek attitűdje, másféle termékeket kezdenek el keresni, adott esetben nagyon megdrágul egy fosszilis anyag, például, hogy kivetnek egy karbonadót, drágább lesz a kőolaj, vagy bármi, és ezáltal megváltozik az adott cégnek az üzleti környezete, ez a látási kockázat. Tehát az index a fizikai kockázatokat nem méri, arra más módszerek vannak.
Világos.
Ebben a zöld pénzügyi jelentésben van egy nagyon műsorvezető barát kifejezés is, ez a banki klíma stressz teszt is. Ez miről szól?
A klíma stressz teszteket is a kockázatok felmérése érdekében végezzük. Ugye itt ennek az a kiinduló pontja, hogy olyan jelenséggel állunk szembe, amivel a múltban még nem találkoztunk, és így különböző forgatókönyveket vizsgálunk. Mi történik akkor, hogyha bizonyos fokkal nő a hőmérséklet, mi történik akkor, hogyha kevesebben, stb. És ezeknek a forgatókönyveknek a mentén nézik azt, hogy a bankszektornak hogyan alakul például a tőke helyzete. És a klíma stresszteszt ezt a célt szolgálja, ebből többfélét is végzünk, van rövid távú, hosszú távú, mint a neve is mutatja, a hosszú távú az, ami évtizedes távban mér, az 2050-ig tart, és a rövid távú pedig egy 2-3 éves viszonylatban.
Ez azt jelenti, maradva az asszályos példánál, hogy mindenki értse, hogy ha egy banknál nagyon markáns az agrárfinanszírozás, és ez az agrár ágazat mondjuk először tavasszal szenved egy jégkárt, egy fagykárt, viharkárokat, majd bejön egy asszály, az megrengetheti-e az ezt az ágazatot finanszírozó pénzintézeteket? Tehát nagyjából ez a bizonyos stressztest?
Igen, ez is egy lehetséges forgatókönyv. Mi konkrétan azt nézzük egyébként, hogy mi történik akkor, hogyha megduplázódik az olajára, és ez hogyan csapódik rá a gazdaságban, ez hogyan gyűrűzik át a vállalatokra, és ezáltal a hitelek teljesítő képességére.
Uh-huh. Na, és akkor hosszas körök után eljutottunk a Gede kollega által forszírozott zöld vállalati tőkekövetelmény kedvezmény programhoz. Ez micsoda? Elég bonyolult neve van.
Igen, ugye azt érdemes erről tudni, hogy a bankoknak, hogyha hitelt helyeznek, hitelt folyósítanak, akkor bizonyos mennyiségű pénzt félre kell tenniük, ezt hívjuk úgy, hogy tőkét kell képezniük. Ez bizonyos esetekben meglehetősen nagy teher is lehet a számukra, és az a zöld tőkekövetelmény kedvezmény mögött a gondolat, hogy az úgynevezett zöld hipotézis szerint a zöld hiteleknek a kockázata az egész egyszerűen kisebb, ezért megengedhető az, hogy kevesebb tőkét tegyenek félre a bankok a nem zöld hitelekhez képest, és ezáltal tudjuk ösztönözni azt, hogy a bankok ilyen termékeket fejlesztenek, illetve folyósítsanak.
Hát a zöld hitel alatt valamilyen zöld vagy környezetvédelemhez kapcsolódó tevékenységhez társuló hitelezést értünk?
Igen, ami a zöld, ez egy nem egy egyszerű kérdés, de az Európai Unió kiadott egy úgynevezett taxonómia rendeletet, ami meghatározza azt, hogy mi számít zöldnek. Gyakorlatilag mi ebből indultunk ide, azért azt látni kell, hogy ez a rendelet nagyon bonyolult, nagyon sok mindennek kell megfelelni, ezért van egy könnyített verziója is, amit hívhatunk egyfajta magyar taxonómiának, és hogyha ennek megfelelnek a pénzintézetek, már akkor is kedvezményben részesülhetnek, igaz, kicsit alacsonyabban, mint hogyha az EU taxonómiával vannak összhangban.
Szóval jó, ez, tehát a tőkekövetelmény kedvezmény meghosszítása, vagy a program meghosszabbítása az azt jelenti, hogy ugye ez az alacsonyabb kötelező tőkeképzés a zöld hitelek után ez továbbra is folytatódik.
Ez mekkora program egyébként forintosítva?
Forintosítva most a 23 évvégi adatok alapján 880 milliárd forintos kitettség található a programban, ami azért azt gondolom, hogy már szemmel látható, hogy akkor dinamikusan növekszik, a tavalyi évben 60%-kal nőtt ez a kitettség, tartalmaz lakossági hiteleket, ezek jelzálók hitelek, tehát lakás, ház, építés, vásárlás, ez nagyságrendileg 120 milliárd forintos kitettséget jelent, tartalmaz vállalati hiteleket, ahol a legnépszerűbb a megújuló energiatermelés, ez azon belül is a napenergiához kötődő finanszírozás, illetve vannak úgynevezett zöld kötvények is, melyeket birtokolnak a bankok, ez 85 milliárd forintot tesz ki.
Nyilván visszamérje a jegybank is azt, hogy mennyire hatásos ez a program, milyen eredményei vannak ennek. Nyilván azért lett meghosszabbítva, mert vannak ilyen eredmények.
Igen, ugye a programnak a mozgatórugója, illetve az egész úgynevezett zöld programnak, ami meghatározza az MNB zöld lépéseit, az volt a kiinduló pontja, hogy az a 2019-ben nem léteztek itthon ilyen zöld finanszírozási termékek, a pénzügyi intézetek se foglalkoztak a fenntarthatósági gondolatkörrel, és amikor elindult ez a bizonyos tőkekövetelmény kedvezmény program 2020-ban, akkor azt reméltük, hogy ez valóban hozzájárul ahhoz, hogy megjelenjenek ilyen termékek, és azt tapasztaljuk, hogy igen, valóban ez történik, tehát a pénzügyi intézményeknél is van egy ilyen ismeretterjesztő hozadéka, és hogy megismerik mi az, hogy zöld, fejlesztenek ilyen terméket, meg is jelennek ilyen termékekkel, és úgy látjuk, hogy egyre népszerűbbek is.
Az oké, hogy a jegybank katalizálja ezeket a folyamatokat, de piaci alapon már működik a zöld tőke piac? Mondjuk.
Igen, azt mondhatjuk, hogy igen, ugye itt is arról van szó, hogy egy olyan piac, ról beszéltünk, ami néhány éve még nem létezett. Itt az MNB különböző programokat indított, hogy beindítsa a folyamatokat, viszont a monetáris politika szigorítása miatt ezek a programok jelenleg nem aktívak, viszont azt látjuk, hogy valóban a piaci szereplők még a jegybank szerepvállása nélkül is bocsátanak ki például zöld vállalati kötvényeket, vagy akár a bankú zöld jelzálog leveleket.
Ezen nem tudom, jobban tudnak-e keresni a bankok, de gyanítom, hogy a teljes hitel struktúrájukat stabilizálja, hogyha ilyenek is vannak benne, ugye, ahogy beszéltünk, ezek kisebb kockázattal bíró termékek vagy területek.
Igen, hogyha a zöld kötvényekről beszélünk, ott azt kell tenni általánosságban vállalati szempontból, hogy ez egy vállalatfinanszírozási eszköz, hogy egy vállalatnak minél diverzifikáltabb a forrás bevonása, annál kisebb a kockázat. Tehát nyilván ez egy plusz eszköz. Megfigyelhet egyébként az is néhány esetben külföldön elsősorban, hogy ezek a zöld eszközök kedvezőbb áron tudnak elkelni, tehát van egy úgynevezett greenium, tehát a green premiumnak az összevonásából. Úgyhogy ez mindenképpen előny, és a bankoknak pedig igen, hogyha a hiteleket tekintjük, valóban most már nekünk is van erre kutatásunk, az első eredmények alapján kisebb a kockázat az ilyen zöld hiteleknél.
Egyébként a zöld kötvény fogalma pedig az, hogy amikor valaki arra bocsát ki kötvényt, tehát arra szeretne finanszírozást szerezni, hogy ezt a zöld átállást megtegye, ez a zöld kötvény egyszerűen fogalmazva?
Gyakorlatilag igen, tehát hogy valamilyen zöld célt finanszíroznak a befolyó pénzből.
Ez üzletileg megáll a lábán? Ez egy laikusnak tűnő kérdés, de ugye ha azt mondjuk, hogy én majd most napelemet fogok üzemeltetni, vagy nem tudom én a szennyvíz kezelésemet teszem környezetbarátabbá, azt a részvényes megkérdezi, hogy oké, de nekem ez hol jó?
Megáll a lábán, igen. Ugye itt azért beszéltünk arról, hogy az elmúlt évek energiaválságának sok következménye volt, de mindenképpen van egy jelentős hozadék, hogy sokkal tudatosabbak lettek az emberek, a vállalatok is, és a lakosság is, hogyha energiafelhasználásról van szó. És például mi azt látjuk, hogy ezeknek a bizonyos zöld kötvényeknek gyakorlatilag a legfontosabb forrás felhasználása az, hogy javítsák az energiahatékonyságot, tehát kevesebb energiát használnak fel ezek a cégek, ami nyilvánvalóan megtérül, hiszen hogyha kevesebbet használnak fel, nő a versenyképességük, nagyobb profittal tudnak dolgozni, tehát ez megtérül.
Hagyományos üzletágakban tevékenykedő cégeknek a fenntarthatóságot segítő tevékenységére is lehet zöld kötvényt kibocsátani. Most hirtelen a MOL jutott eszembe, hogy aki egy fosszilis energia kitermelő, szállító, értékesítő vállalat, de mondjuk ugyanakkor egy hulladék hasznosító is, vagy újrahasznosító, és most nem csak a MOL-ra gondolok, mert ugye már korábban is csinált biodízelt begyűjtött sütőolajakból, és mondjuk erre ennek az üzletágának a finanszírozására bocsáthat-e ki zöld kötvényt. Tehát ére azt zöldnek nevezni.
Igen, tehát ezek az úgynevezett átállás segítő lépések is finanszírozhatóak zöld kötvényből. Tehát igazából nem az határozza meg, hogy a kibocsátó vállalatnak mi az alaptevékenysége, hanem az, hogy mire szeretné felhasználni ezt a pénzt.
Világos.
Oké, hol állunk most? Ez szerintem egy bankba is felmerülhet. Vannak-e statisztikák, vannak-e adatok, amiben egy bank vagy egy pénzügyi szolgáltató oda nyúlhat, és azt mondja, hogy akkor megpróbálom ezek alapján felvázolni azt a trendet, amire vagy felülök, vagy még várok egy kicsit.
Igen, az adatok, illetve az adatoknak a hiánya az egy kulcskérdés ezen a területen. Ugye, ahogy itt az elején említettem, olyan események következhetnek be, amire nincs múltbeli tapasztalat, illetve olyan adatok gyűjtésre van szükség, amire korábban nem. Úgyhogy ez mindenképpen egy kulcskérdés. Igazából több lépés is történik annak érdekében, hogy ez az adatgap ez csökkenjen. Az MNB is a maga eszközeivel igyekszik ezt szűkíteni. A honlapunkon számos információt publikálunk, negyed évente például a hazai zöld pénzügyi piacról meglehetősen sok
adatot. Ebben milyen adatok vannak? Tehát az, hogy mennyi zöld hitel ment ki, kik bocsátottak ki, és milyen értékben zöld kötvényeket, stb. Tehát ilyesmi?
Igen, gyakorlatilag a zöld hitelekről, a tőkekövetelmény kedvezmény programban résztvevő hitelekről nagyon sok információ megtartó. Állomány, milyen célra vették ezt föl, nyilván konkrét ügyletekről nincs információ, de így agregált szinten is sok érdekesség megtartó, de ugyanúgy lehet látni például, hogy a befektetési alapok, biztosítói eszközalapok közül a zöld állomány hogyan alakul.
Nagyon a bankokról beszélgettünk az elmúlt percekben, pedig hát ugye, ahogy beszéltünk a klímakockázatokról, első vonalban a biztosítókat érik ezek, hiszen hogyha valami klímacsapás beüt, akkor azonnal a héten már mennek az ügyfelek a biztosítókhoz. Ők hogy állnak ezzel a zöld átmenettel, meg ezekkel a kockázatkezeléssel? Nagyon mély vita zajlik arról, hogy ez meddig finanszírozható egyáltalán a biztosítóknak a jelenlegi díjakból mondjuk, meg mennyire vállalhatnak kockázatot mondjuk még jégeső tekintetében, most mondtam egy hülye példát, mert lehet, hogy nem jön vissza a befektetésük akkora jégkár, vagy akkora az aszálykár, és eltűhetnek emiatt termékek is, ami meg hát ugye kockázatnövekedést okoz. Szóval itt ezeket a kérdéseket sikerül el lassanként feloldani.
Igen, ugye a biztosítók helyzete érdekes abból a szempontból, hogy gyakorlatilag létrejöttük is a környezeti kockázatokhoz kötődik, hiszen pont az volt a lényeg, hogy a viharok, tengeri viharok ellen ugye biztosítást nyújtsanak a kereskedőknek, ez volt a megalakulásunknak az egyik mozgatórugója, tehát hogy van náluk egy több évszázados tapasztalat arra, hogy hogyan kell ezeket a természeti katasztrófákból, természeti változásokból eredő kockázatokat mérni, tehát ez a láb azt gondolom, hogy valamennyire adott, ugyanakkor az fontos, hogy most a kicsit a módszertanukon fejleszteni kell, hiszen a múltbeli adatok már nem lesznek annyira megbízhatóak, hiszen ahogy itt említettük is, változik a károk bekövetkezési gyakorisága, súlyossága, több vihar, gyakrabban, stb. Úgyhogy itt egy kis szemléletváltoztatásra van szükség. A másik oldalon viszont olyan kockázatok is vannak, amik korábban nem. Ugye a biztosítók befektetik a hozzájuk beérkező díjakat, és ezeknél a befektetéseknél is felmerülhetnek ezek az említett átállási kockázatok, tehát amiben beteszik a pénzüket, ott lehetséges, hogy bekövetkezik mondjuk egy olyan szabályozói változás, ami miatt a befektetésüknek az értéke csökken, és ezeket a kockázatokat is mérnünk kell.
Most akkor én bekérdezek. Oké.
Jó.
Ha a jegybank ennyire széles körű tevékenységet folytat a zöld pénzügyek tekintetében, akkor ő jó példával jár elő? Tehát mondjuk a jegybankra ki lehet mondani, hogy egyre zöldebben és fenntarthatóbban és ESG-barátabb működik?
Igen, szerencsére igen. Ugye ebben a bizonyos zöld programban a harmadik pillér az arra vonatkozik, hogy a jegybank a saját működését is zöldítse, és ennek megfelelően mérjük azt, hogy mekkora környezeti terheléssel jár a működésünk. Van egy programunk is, ami ennek a csökkentését tűzi ki célul. Gyakorlatilag 2019-22 közötti időszakban 60%-kal sikerült csökkenteni az egyfőre jutó karbonlábnyomunkat, és abban is próbálunk példát mutatni, hogy nyilvánosságra hozzuk ezeket az adatokat az úgynevezett TCFD jelentésben, illetve, hogy azt a karbonlábnyomunkat, amit nem tudunk már csökkenteni, azt ellentételezzük még pedig úgy, hogy gyakorlatilag ilyen úgynevezett természetalapú beruházásokat finanszírozunk, ami nagyon leegyszerűsítve azt jelenti, hogy élőhelyeket állítunk helyre, erdőt telepítünk, stb.
Ugye az egyik apropójaként jelöltük meg a beszélgetésnek ez a zöld tőkekövetelménykedvezmény programának meghosszabbítása, de a másik, ami viszonylag friss, ez a tegnap induló zöld honlapja az MNB-nek, ahol gondolom ezekről tájékozódhat bárki.
Így van, itt igyekeztünk összegyűjteni az MNB honlapján eddig is felelhető fenntarthatósági információkat, bővült is ezen információk köre, és azt reméljük, hogy felhasználó barát módon sikerült ezeket rendszereznünk. Vannak szakmai anyagok, amik alapvetően az intézményeknek szólnak, vagy a szakmai közvéleménynek, de a lakosság számára is sok hasznos információ található az új honlapunkon.
Világos. Hát akkor ezt tanulmányozásra javasoljuk, annyit kell csak csinálni az mmb.hu elé egy zöld pénzügyeket odabigyezteni, de gondolom az MNB oldaláról is valahogy el lehet jutni, de ez a direkt útvonal talán a legkézenfekvőbb, tehát zöldpénzügyek.mnb.hu. Oké, Andriskám, marad benned még valami esetleg?
Én bennem, belőlem mindenki jött. Nagyon vitézül állt a Holzinger Norbert a sarat.
Így van.
Úgyhogy köszönjük
szépen, igen, hogy ellátogattál hozzánk.
Köszönöm szépen.
És beszélgettünk ezekről a dolgokról. Holzinger Norbert volt tehát a vendégünk, az MNB fenntartható pénzügyek főosztályának vezetője.
Most pedig addig muzsikálunk, amíg fel nem tudjuk tárcsázni Várkonyi kollégát. Jön ugyanis a futómű rovat, de csak egy rövid szünet után, maradjatok továbbra is velünk.
Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
Kérem szépen, Alfred P. Sloan 1875-ben született. Feltehetnénk a kérdést, hogy kicsoda Alfred P. Sloan. A következő rovat gazdája talán ismeri, de aki nem ismeri, az jobb, ha tudja, hogy kérem szépen, ő a General Motors elnöke és vezérigazgatója volt 1923-tól egészen 1956-ig töltötte be ezt a tisztséget. Valamiért bepattant a szerkesztő kollégának az ő neve, valószínűleg szerettett volna kierőszakolni egy Nyelvleckék Andrással rovatot, de remélem az American English-em is a szokott színvonalú.
Szóval... Azt számom, hogy 81 évesen még ő volt a góri.
Igen. 1875. május 23-án született az úriember, és ő mondta egy ízben, ha az esetek 51%-ában jól csinálod, akkor hős leszel.
Ez annyira így lehet, hogy ezt már többen megfogalmazták. André Kosztány például úgy, ugye, hogy ő sem tévedhetetlen, ő csak 51%-ban dönt jól, 49%-ban rosszul, de abban a 2%-ban ott van a nyerő. Úgyhogy ez egy fontos és mágikus szám, ez az 51%.
A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély, a sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű, a Millás reggeli autóipari rovata. Hírek, eladások, új modellek, autós élet, Kressz.
És ott maradunk Alfred P. Sloan-nál.
Hát ha maradunk, lehet, hogy a Kántort rókotta bele ezt a témát a mai futómű rovatban. Nem?
Nem, nem, jó reggelt!
Jó reggelt neked is, Várkonyi Gábor, autópiaci szakértő úr!
Jó reggelt kívánok! Nagyon örültem neki!
Igen!
Nagyon örültem neki, amikor Kántor úr ezt földobta, mint ötletet, mert hogy nyilván nem követem azért ilyen szinten a születésnapokat, tehát az, hogy Alfred P. Sloannak pont ma van a születésnapja, ennek nagyon örülök, mert sokat tudunk róla majd ma beszélni a rovatban. Azt írtam vissza neki tegnap a szerkesztési e-mailben, hogy nem sok embernek van kint a kis portréja nálam az irodában, ez azért van, mert viszonylag kicsi az iroda, de Alfred P. Sloannak a képe egy Detroit táblával együtt, az ott figyel.
Ezt most csak műsorelemként mondod, ugye nem igaz?
Nem, halál komolyan, lehet küldeni nektek a képet. Igen,
de van egy
igen,
ilyen vasöltöző szekrényed,
aminek a belső feje nem a Playboy nem közepe a van, hanem Alfred P. Sloan. Értem, nem hiszem el, de mindegy.
Figyelj, elküldöm neked mindjárt a Messengeren a megfelelő képet. Tényleg ott van a figurának a képe, mégpedig azért, mert nem sok mindenki van, aki az autóipart olyan mértékben 100 évre meghatározta volna, mint ő. Tehát minden, amit a modern autóiparról tudunk, az alapvetően azért az ő szüleménye, az ő agyszüleménye. Sőt, tovább megyek, azért alapvetően, hogyha bármilyen menedzseri könyvet olvas az ember, vállalatirányítás, vállalatfelépítés, profit center és egyéb kulcsszavak tekintetében, akkor valahogy mindig visszajut oda, hogy Alfred P. Sloannak a menedzsment ábráját kell, hogy tanulmányozza, mert hogy egy modern multinacionális vállalatnak a működését, működési alapelveit azt azért ő fektette le. Uh-huh. Egyszer azt mondta Bill Gates, hogy ha egyetlen egy könyvet kell elolvasni arról, hogy hogyan kell egy modern céget menedzselni és fölépíteni, akkor ez Alfred P. Sloannak a könyve legyen ezzel kapcsolatban. Tehát
mit tudott ez az ember?
Figurának.
Mert oké, most megjött a kedvünk, hogy beszélgessünk Alfredről, de mit csinált? Mi az, ami ilyen maradandó és ennyire húzzanáz a üzleti világ Mr. Sloan-t?
Gyakorlatilag a GM világ legnagyobb vállalatának az időszakában minden, ami a sikert jelentette évtizedeken keresztül, annak az alapjait, meg a menedzselését ő fektette le. Tehát akkor, amikor ő 20 évesként elindult a pályáján, eleve ugye ott indul, hogy ő műszaki ember alapvetően. Tehát a 17 éves korában, 3 év alatt elvégezte a villamosmérnöki képzést. Tényleg egy átlagnál jelentősen intelligensebb figura volt, csak azért nem vették föl annak idején első körben az MIT-re, mert egyszerűen túl fiatal volt hozzá. Egy kis bizniszt futtatott az édesapja, és hát ugye abban a korban született, ugye a 19. század utolsó negyedében, amikor azért elég jelentős innováció látott napvilágot, az automobiltól kezdve az elektromosságon át egy halom olyan dolog történt, ami ugye ott a 19. század vége felé meghatározta az emberek életét, és nyilván egy sikeres menedzser szeretett volna alapvetően lenni, vagy hát egy sikeres vállalkozó, inkább így mondom, és 20-as évei elején lényegében egy csapágyakkal foglalkozó céget menedzselt, ahol a cég tulajdonos elképzelései azért nem tették lehetővé, hogy nagyon nagy ívet húzzon a vállalat, de történt egy olyan szerencsés egybeesés, hogy mivel egyébként autóipari cégeknek is szállítottak be, és a tulajdonos éppen meg akart válni a cégtől, és egyébként a családi tőke lehetővé tette, hogy kivásároljanak egy ilyen viszonylag gyenge lábakon álló céget, ezért hirtelen ott találta magát, hogy 20-as évei közepén az édesapja és a haverjai pénzével egy vállalatot tudott irányítani, amelynek két fő vásárlója egyébként a GM és a Ford volt. És ahogy telt múlt az idő, ugye ezt a céget szépen tényleg kifejezetten sikeressé tette, és fölvásároltatta a GM-mel, mert akkoriban ugye a GM az Hát elég lazán, az akkori főmenedzserével vagy főrészvényesével elég lazán vásárolgatta szépen össze magát az amerikai autóiparban, hogy kinője magát előbb-utóbb a második legnagyobb szereplővé, hiszen akkor még mindig a Ford volt a meghatározó T-modellel. Tehát ebben az időszakban.
Épp ezt akartam mondani, hogy még Sloan tevékenykedett, mit csinált Mr. Ford és családja, mert hát ugye ő volt a nagy mágus, az autóipar megteremtője, stb. És őt sikerült, hogy mondjam, leköröznie?
Abszolút, mert ugye Ford az egy zseniális figura volt, de azért alapvetően egy one-man show-ként üzemeltette ezt, ráadásul azért hidesen diktatórikus és nehéz személyiség volt, tehát az egyszeri nagy dobást azt azért nem tudta abban az értelemben megismételni, hogy évtizedekre azt az előnyt tudja tartani, amit egyébként a T-modellen létrehozott. Tehát egy sokkal lassabb, sokkal földhöz ragadtabb módon vitte tovább a dolgokat, amikor a T-modellről átálltak az A-modellre egyébként a Fordnál, akkor hónapokig álltak egyébként a gyártósorok, és ez volt az a pillanat, amikor nagyon el tudott húzni az akkor már GM-ként funkcionáló vállalatkonglomerátum a Chevyvel, azzal az almárkával, ami tulajdonképpen a belépő modellt jelentette annak idején, amit sokáig úgy gondoltak a GM-nél, hogy hát nem lesz kompetitív hosszú távon, mert nem tudják olyan áron adni, mint amilyen áron a T-modellt adták. Kicsit, vagy igazából nem is kicsit, sokkal többet nyújtott, mint a T-modell, sokkal modernebb autó volt az, amit a Chevy annak idején T-modell ellenében tudott adni, de hát drágább is volt, és akkor még azért a vásárlóerő nem volt feltétlenül olyan egyszerű. De ez a régmúlt, tehát ez tényleg a 100 évvel ezelőtti dolgokról beszélünk. Ami egy ilyen mai kötődést, vagy mely relációt elő tud hívni esetleg a hallgatókban, azok a dolgok, amiket ma is ismerünk. Tehát a folyamatos innováció, a folyamatos modellfrissítés, a dealerhálózatnak a szoros bevonása abba, hogy hogyan kell terjeszkedni autóiparilag, a végig gondolása annak, hogy egy belépő modellel hogyan lehet, vagy egy belépő márkával hogyan lehet magunkhoz kötni vállalati szinten egy első autóvásárlót, aki utána nagyrészt azonos műszaki alapokon lévő, de eltérő márkákat, eltérő pozícionálással úgy végig tudja mászni, hogy a karrierje végén, amikor egyre inkább előre jutott, hiszen a 20. század azért alapvetően erről szólt, főleg a II. Világháború után, akkor el tudjon jutni mondjuk a Chevy-től, az Oldsmobile vagy a Buick-on át, egészen a Cadillac-ig. Ezt a koncepciót, ezt alapvetően az Alfred P. Sloan éra alatt dolgozták ki. Tehát, hogy végig tudjanak téged vinni 20-as éveid elejétől, ugye az akkori Amerikában ez működőképes volt, a 20-as éveid elejétől a nyugdíjas korodig egy olyan termékpalettán, ahol végig hozzá vagy kötve a GM-hez. Vagy az, hogy adat alapon elemezzen. Ez egy ilyen teljesen, ma már teljesen egy evidencia, egyértelmű dolog. Akkoriban ugye ezek még mind nem voltak meg, ezek a rendszerek, tehát egy nagy autógyártó nem feltétlenül tudta azt, hogy melyik divíziója mennyi hasznot termel, vagy éppen mennyi veszteséget termel, hol van túltermelés, hol lehetne még termelni. Ezeket az adatokat, ezeket a riportokat például alapvetően az ő érájában kezdték el jobban vizsgálni. Azt, hogy mit akar a vásárló? Megint csak egy evidencia mai szemmel nézve. Mit
hát a Ford még onnan indult ki, hogy vásárlóink minden igényét ki tudjuk elégíteni, amennyiben fekete autót akarnak. Ugye innen indult.
Hát ehhez képest ugye a GM alatt folyamatosan kérdezték a vásárlókat arról, hogy milyen dizájn, milyen extra, milyen irány, tehát egy állandó és folyamatos oda-vissza áramlása volt annak, amit ma mondjuk adatnak nevezünk, ott meg inkább egy picit még egy ilyen marketing eszközként fogták talán föl. Az autóhitel intézményét ők találták ki. Tehát az, hogy ha nem tudod megvenni magadnak, hát akkor természetesen odaadjuk neked részletekre. Vagy ilyen érdekes dolgok, hogy megint kicsit ugrálunk az időbe, de ezek mind lényeges kérdések, hogy ugye egy telítetlen, végtelen növekedést garantáló, vagy azt ígérő piacon az elején ugye minden autóvásárló első autóvásárló volt. Tehát olyan, hogy használt autó, meg beszámítás olyan nem volt. Ezt is a GM alatt találták ki nagy skálán. Azt, hogy nagyon jól legyenek meg.
De akkoriban még kirohadtalanul az autó, az kuka?
Hát gyakorlatilag egyébként az, ami...
időben
pontosan
nem járunk.
Pontosan az, ami mondjuk 15-20 évvel ezelőtt még igaz volt a kínai autópiacon is. Aha. Nagyon hasonló tendenciákat láthatunk ott is, csak ugye a modern korban. Tehát amikor az átlag életkor 4-6 év mondjuk egy telítetlen piacon, mint Kína, ott tényleg kirohadt az emberek alól az autó, és nem volt használt piac. Ugye azt is most találják ott föl. Akkoriban meg ugye az Egyesült Államokban is ez volt a helyzet, hogy nem nagyon volt ilyen, hogy használt piac, nem nagyon lehetett ezzel így ebben az értelemben számolni. Ugye most meg már ott tartunk, hogy Isten tudja, melyik autó elején vettél fel valamilyen hitelt, és azt tovább görgeted már a 8. autódnál, így vagy úgy, de a lényeg az, hogy valahogy mégis mindig többet fizet, mint amennyit szerettél volna.
Igen.
De ugye ezek a dolgok, ezek mind itt lettek lényegében kitalálva. Uh-huh. Ahogy az innováció hangsúlyozása, az ilyenek, hogy szervókormány, szervófék, légkondicionáló berendezés, automata váltó, ezeknek a piacra vitele, tehát hogy ez hogy van kitalálva, hogy milyen modellben van ez megmutatva, hogy milyen frekvenciával jönnek az újdonságok, hogy a design szempontjából a tervezett avulásnak csúfolt dolog az hogyan tudja a vásárlásokat konstans módon magasan tartani. A nagy depresszió alatt sem veszített pénzt a GM. Ez gyakorlatilag nem volt ez más ilyen jellegű vállalat. Abszolút, abszolút. Nyilván hadipari beszállító is volt, azt azért természetesen tegyük hozzá.
Hát jó, azt az átállást, vagy azt a gyors reagálást is kellett tudni menedzselni.
Mit adott a GM a hadiparba?
Nagyjából képzeld el, hogy minden. Tehát ami
motorizált, a Sherman tankokat, ugye?
Ami motorizált, ami kellett ahhoz, hogy a hadi gépezetet mozgásban tartsa, azért az nagy részt a GM-en múlt. Egyébként ugye az expanziós kurzus is, tehát az, hogy világszinten akartak növekedni GM által, az is igazából a Sloan érának a szüleménye, mert hogy például az Opelt azt az ő ideje alatt vásárolták föl. Eredetileg a Citroent akarta volna a GM vezetősége, Billy Duranttal az élén megvásárolni Európában, de a Citroen kicsit jobban megvizsgálva úgy arra a következtetésre jutottak, hogy ez nem egy prosperáló vállalat, de az Opel lassan 100 évvel ezelőtt, amikor megvásárolták, akkor jóval, nagyságrendekkel nagyobb volt, mint az összes többi német autógyártó, és ezt ugye benyelték. Úgyhogy aztán az Opel ugye nyilván a náciknak egy elég jelentős támasza volt a II. Világháború alatt, tehát ugye ott a németek ott azt úgy le is nyúlták, majd a háború után visszakapták legyengítve, de még így is azért nagyon-nagyon sok évtizeden keresztül egy fontos támasza volt
ennek Európában. Gábor, van még egy percünk. Most Mr. Sloan büszke lenne a GM-re? Hol áll most?
Hát ugye 2009-ben volt egy ilyen rendezett csődeljárás, ahogy a Chryslernél is, ha már itt tartunk, egyébként csak annyit mondanék, hogy Walter P. Chrysler, vagy Walter Chrysler, bocsánat, ő nagy barátja volt. És először munkatársa, majd riválisa volt Sloannak. Tehát ugye a harmadik nagy autógyártót Amerikában azt a Chrysler a GM-ből kiválva hozta létre. És a kérdésed nyilván jó, mert felszokták tenni azt a kérdést, hogy Sloannak a management skilljei kapcsán, hogy végső soron a néhány évtizeddel később bekövetkező hanyatlása a GM-nek az annak okozója volt-e, vagy nem okozója, vagy nem volt-e okozója ez a management stílus, és azt kell erre mondani, hogy minden, amit az ő életéről, az ő management skilljeiről tudunk, az alapján azt lehetne mondani, hogy ha ő még mindig élne, és még mindig aktív lenne, akkor a GM biztosan nem jutott volna ide, mert eszméletlen adaptációs képessége és adatalapú döntéshozatali metódusa volt. Nem volt egy ilyen különösebben haverkodós vagy érzelmek által vezérelt figura, tehát olyan menedzserek is erőlétetett, akiket személy szerint nem kedvelt, ha jó volt az eredményük, és olyanokat is gond nélkül kirúgott, akiket egyébként kedvelt valami oknál fogva. Tehát ezt a döntéshozatali, amit talán ezt elmondom, hogy ezt a döntéshozatali mechanizmust, hogy nem személyektől függ, hanem gyakorlatilag lényegében bizottságoktól függ bizonyos kérdések eldöntése, amit utána a vállalat véghez visz, és a véghez vitel kötődik a személyhez, aha, és a véghez vitelnek a elszámoltathatósága kötődik egy-egy menedzsernek a teljesítményehez. Ezt lényegében szintén ő találta ki.
Oké, világos.
Tényleg, nagyon sok mindent köszönhetünk neki, érdemes olvasni az élet útját.
Köszönjük szépen,
ez egy méltó megemlékezés volt Alfred Pislonról, köszönjük szépen, Gábor, további jó munkát, szép napot neked.
Szép napot.
Szia. Szia.
Márpényi Gábor autópiaci szakértővel beszélgettünk.
Most leparkolunk, de jövő héten megint indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. Futómű. Élet négy keréken.
Itt van Czoller Andi, kezd magára találni, én úgy látom. Így a reggeli, ugye?
Határozottan.
Na igen, ez így egy sokkal klasszabb.
Mi is?
Mi is, hát
sokkal verzió,
verziót, hát egy verziót akartam mondani, de hát csak verzió. Nem mondunk ilyet, ugye így nem udvarolunk, hogy de jó verziója jött be most a Czoller Andinak, de a lényeg, hogy ő mond híreket, utána pedig visszajövünk és folytatjuk a Millás reggelit.